Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy bármikor az interneten. Én itt ülök most a bécsi koncertházban, Siff András próba szobájában, nem tudom, hogy hívják ezt a kis szobát. Ide szoktál mindig beülni, amikor két próba között pihensz?
Ez a szólista szobája, igen. Van mellette egy karmester szoba, szóval ha vezénylek, akkor abban a szobában vagyok, de ott nincs zongora, szóval ez jobb.
Tehát itt szoktál azért gyakorolni, mielőtt beülsz a próbára. Most épp együtt jöttünk ki arról a főpróbáról, amely a ma esti koncert ez. A Brahms gyönyörű D-moll zongora versenyének próbája volt a fesztivál zenekarral. Azt gondolom, hogy fáradt is lehetsz, mert ez egy elég nehéz, ugyanakkor egy egészen csodálatos darab. Láttam rajtad, hogy nagyon élvezed azt, amikor ott ültél, és a billentyűket ütötted, vagy finoman, puhán érintetted. Azt mondtad, az előbb elárultad nekem, hogy az egyik kedvenc darabod, mármint zongora versenyek közül.
Igen, ma is így van, de már gyerekkoromban ezt különösen szerettem, és hát az ember szerencsés, mert mikor kisgyerek voltam, és akkor hallottam például ezt, Rubinstein játszotta, és annyira. Istenem, hogyha én ezt egyszer játszhatnám. És ez beteljesült, sőt, sokszorosan. Tehát az ember akkor hálás lehet a sorsnak. Mondott, hogy nehéz, hát minden nehéz. Az ember minél öregebb, akkor minden nehéz.
Pont ez érdekel. Ezen gondolkoztam, hogy útközben Bécs felé jövett Budapestről, hogy lehet az, vagy mi történhet az emberrel zongoristaként, vagy művészként, zeneművészként. Azok a darabok, amiket hajdan évtizedekkel ezelőtt először játszottál, aztán másodszor, harmadszor, negyedszer, és most ennyi év után újra, változik-e a viszonyod ezekhez a darabokhoz? Másként hallod-e őket, másként érzékeled-e őket, más mondanak-e neked?
A viszonyom nem változik, csak sokkal jobban értem őket, mint fiatalon. Fiatalon az ember nem látja a fától az erdőt. Szóval az egyes fákat látod, az erdőt nem. Tehát minél tovább élsz egy ilyen zenedarabbal, akkor tágul a horizont, és messzebbre látsz, jobban érted az összefüggéseket. És aztán ritkul is a sor, mert vannak zeneművek, amiket fiatalon sokat játszottam, és most már nem érzem magam öregnek, de bizonyos zeneműveket most a mai korral már nem játszom el a Csajkovszki B-moll koncertet, pedig gyönyörű, éppen a minap tanítottam.
De miért nem játszol el te?
Azért, mert mint említettem, a szellem az fejlődik, de ez egy fizikai munka is. És vannak bizonyos dolgok, amiket a test már nem vállal. A szellem bírja, és a test nem csatlakozik hozzá. De én nem panaszkodom, mert nincs se reumám, nincs artritisem se.
Most ugyan eltölted a lábadat, de azt mondtad, hogy egy nagyon jót pihentél ennek következtében.
Epcsont befor.
Rubinsteint említetted, hogy belehallottad először ezt a darabot annak idején. Hány éves lehettél?
Hát ez még felvételre. Én hallottam Rubinsteint 1966-ban, tehát
akkor 16 éves voltál.
De, hogy 13-14. És még a édesanyám ölében ülve, mert ő be tudott vinni akkor. Tehát én még kétszer hallhattam Rubinsteint élőben. De akkor a másik Brahms zongora versenyt játszotta. És ezt felvételről hallottam vele.
azt mondod, hogy édesanyád ölében. Beszélsz egy kicsit erről a gyerekkorról, ahol téged bevitt anyukád az ölében a zeneakadémiára, vagy a koncertre? Milyen család volt ez, ahol te felnőttél?
Akkor be lehetett menni, beengedtek a jegyszedőnénik egy kis gyereket, akkor nem kértek jegyet. Nagyon kedvesek voltak. A családom az egy polgári zsidó család. Édesapám az nőgyógyász főorvos volt, és anyám pedig nagyon muzikális volt. Az apám az amatőr módon hegedült, de nem hivatásosan, de mint nagyon sok medikus, azok nagyon muzikálisak az egész baráti körül. Sok orvos ugye összejött vasárnap délutánonként vonós négyesezni. Azt az apám annyira nem jól hegedült, de azért olyan jól hegedült, hogy például nagy ilyen 78-as fordulatszámú lemez gyűjteménye volt, és abban főleg hegedű felvételek voltak, és nagyon emlékszem, hogy például a Mendelssohn hegedű verseny meg volt a Yehudi Menuhinnal és Enescu vezényelt, vagy Beethoven hegedű verseny Hubermannal, és akkor még mindig beszéltek róla, hogy milyen csodálatos volt, mikor Huberman hegedült, és igen, és akkor anyám pedig ő hivatásos szinten zongorázott, és járt a Zeneakadémiára a legendás, hírű Faragó György osztályába, de akkor ugye jöttek a nagyon sötét évek, és akkor mindannyiukat deportálták. Tulajdonképpen szerencséjük volt, mert Auschwitz helyett egy ilyen Bécs környékén, furcsa, most itt vagyunk Bécsben, és itt Wiener Neustadt környékén Magdalénenhof volt egy ilyen munkatábor.
Ez nem egy haláltábor volt a szónak abban a eredeti értelmében, de hát azért sokan meghaltak itt is.
Nem volt egy nyaralás, ezt nem lehet ráfogni, de az egész család és tágabb család mindannyian ezt túlélték csodálatos módon. De mikor ebből visszakerült anyám, akkor nem volt lelki ereje a zenét folytatni. És akkor külkereskedelmi szakra ment, jól beszélt nyelveket, és akkor a Chemolimpex nevű vállalatnál dolgozott. De a zene ott volt a családban, és egy ilyen régi pianino az ott volt a házban, és én, mint egyetlen gyermek, azt elkezdtem így pöcögtetni.
5 évesen már tanultál zongorázni.
5 évesen már hivatalosan tanultam, de 3 évesen is, szóval ez engem úgy érdekelt, ugye hallgattam a rádióból, jött egy zene, és akkor azt megpróbáltam egy ujjal a zongorán utána
lejátszani?
Hát nem lejátszani, csak úgy hangonként. És akkor persze egy ilyen egy-két gyerek az nagyon élénk, és túlélénk, és vad, és akkor gondolták, hogy mivel lehet az energiámat lekötni.
Te vad gyerek voltál?
Nagyon vad, igen. De nem veszélyesen. Szóval ahogy egy gyerek normálisan élénk. Hála Istennek, jobb, mint fordítva.
Abszolút.
És akkor apám nagyon szomorú, hogy meghalt, mikor én kb. 6 éves voltam tüdőrákban, mert egy ilyen állandó dohányos volt, és szóval az elég nagy törés volt, de akkor a anyám és főleg a nagymama nevelt fel, mert anyámnak dolgozni kellett, és tulajdonképpen a nagymamának köszönhetek majdnem mindent. Az egy csodálatos néni volt.
A zenével neki is volt viszonya?
Nem, a zenével a világon semmi viszonya, csak hagyott engem zongorázni, és nagyszerűen főzött, és nevelt, és szóval ő rá nagy hálával és szeretettel gondolok vissza. De ugye édesanyámnak ez nagyon fontos volt. Ő egy nagyon jó anya volt mindenképpen, és egyáltalán nem képzelte azt, hogy neki most valami különleges gyereke van. Hála Istennek! Szerintem egy teljesen normális gyerekkorom volt. Én sokkal többet futballoztam, mint zongoráztam.
Tényleg? Azt gondoltam pedig, hogy otthon ültél, és egyfolytában a kottákat bújtad.
Eszembe se jutott. Én elkezdtem 5 évesen zongorát tanulni, de szintén nagyon okosan anyám azt mondta, hogy ő engem nem akar tanítani, legyen egy bizonyos távolság. És akkor találtak egy nagyon jó zongoratanárnőt az ismeretségi körökben, a Vadász Bözsi nénit, Vadász Ernőné, Katona József utca 2E.
Ott laktatok valahol ti is a közelben?
Nem, mi Farkasréten.
Farkasréten laktatok, mert úgy emlékeztem, hogy valahogy oda jártál iskolába.
Közel van a temető, nagyon praktikus.
Igen, tehát akkor ez a csodálatos Bözsi néni tanított elsőként zongorára.
Bözsi néni tanított mindaddig, amíg a Zeneakadémiára kerültem. Tehát első 8 év az a Bözsi néni volt.
És ő észrevette, hogy benned valamilyen különleges tehetség bujkál?
Hát én nem tudom, valamit észrevett. Igen, de én nem voltam csoda gyerek. Én egy nagyon muzikális gyerek voltam. A muzikalitásom az meg is maradt, azt hiszem.
De mi az, hogy csoda gyerek? Hát dehogy nem voltál csoda gyerek. Hát 16 éves vagy, 14 éves, mikor voltál a Ki mit tudon, amikor feltűnt, hogy milyen hihetetlen tud zongorázni ez a gyerek?
Mit jelent a Ki mit tud? A világon semmit nem jelent. De ha ma megnézem a Virtuózók nevű szörnyűséges műsort, ha szabad ezt mondanom,
valaki kopog.
Na, megint jönnek, kopogtatnak.
Igen, nem baj, akkor majd megmondjuk, hogy most épp készül.
Szóljak neki?
Hát megmondod.
Halló, még forgatunk. Ja.
Tehát, hogy azt mondod, hogy a borzalmas Virtuózók műsort nézed, akkor?
Akkor azt mondom, hogy a Ki mit tud, az egy nagyon nívós műsor volt. Mert emlékszem, hogy például a zsűriben, hát emlékszem a Major Tamásra, vagy Szinetár Miklós, még hál' Istennek itt van velünk.
A Petrovics Emil is benne volt, úgy emlékszem.
Petrovics Emil is benne volt, akkor ki volt még benne? A Rábai Miklós a Népi Együttesből, és a Pernye András, hogyne, hát micsoda nagy, nagyszerű emberek voltak, és...
És kinek volt az ötlete, hogy te jelentkezel rá?
Esküszöm, nem az enyém, az iskola delegált, szóval, és tulajdonképpen én még koron alul voltam, aki mit tudhoz, még fiatal voltam, mert 13 vagy 14 éves voltam. És akkor én azt megengedték, hogy megnyerjem. Életemben ez volt az egyetlen verseny tulajdonképpen, ahol én első díjat kaptam. Én gyűlölöm a versenyeket.
Ezt komolyan mondod?
Hát gyűlölöm, nem bírom elviselni.
Lehet muzsikusként távol tartanod magad a versenyektől?
Hát most már lehet. Olyannyira, hogy akárhányszor hívnak zsűribe, nekem inkább a halál.
Tényleg?
Nekem nincs az a pénz, amiért én zsűrizem. Azért tudod, mert a művészet és a zene az nem egy sport. Ez nem mérhető. Már a sportban is vannak problémák, hogyha például olyan sportágakra gondolsz, mint a műkorcsolyázás, vagy a
ami a művészethez közel.
Ahol ott is már egy zsűri van, és akkor pontoznak, és akkor melyik országnak a zsűri tagja lepontozza a másikat. Szóval már ez sem érhető. Vagy a futball, amit ma is nagyon szeretek, már nem játszom, mert nincs hozzá megfelelő kondíció, de azért nézem, és micsoda hülyeségeket határoz a bíró, vagy a partjelző. Most már ott van a lehetőségük, hogy visszanézhetik filmen, és még mindig akkorákat tévednek, pedig az tényleg az nyilvánvaló, hogy most 11-es, vagy nem 11-es, vagy most lesen volt, vagy nem volt lesen. Hát mérjék le 1 centi, vagy 2 centi, vagy hátrább, vagy előrébb.
Létezalagok léteznek majd.
Na most ez a művészetben ez nagyon nem működik, mert az sok minden ízlés dolga, az egyik embernek valami tetszik, a másik embernek az nem tetszik. Ezt azzal is magyaráznám, hogy egyik embernek nagyon jó az ízlése, és a legtöbb embernek borzalmas rossz az ízlése.
Ez a tapasztalatod?
Mindenben rossz az ízlésük. A művészetben, az öltözködésben, minden.
A politikában
most ilyen világ van. Uh-huh. Ízléstelen világ van. Ahol egy Donald Trump elnök lehet, az egy ízléstelen világ. Nem a törvénnyel van a hiba, hanem éppen a személyes, a dolgoknak a megítélése etikailag vagy morálisan, ez egy más kategória, mint a törvény. Tehát megint a törvény talán valami olyan, vagy a jog, ami mérhető. Uh-huh. És van egy kategória, ami nem mérhető. És ezt visszavezetem a versenyekre, ugye, hogy nem lehet összehasonlítani ilyen dolgokat. Ugye például a zongora játékban is vannak mérhető komponensek. Le tudod mérni, hogy ki játszik gyorsabban, le tudod mérni, hogy ki játszik hangosabban a volumen, és ki tudod mutatni, hogy ki játszik hibátlanul. Na de kérem szépen, ez nem művészet.
Hát persze.
Tehát a művészet az abból az elemekből áll, amelyek nem mérhetőek. Mm. És ezért a verseny teljesen hamis és teljesen felesleges.
Aztán meggyőztél.
Remélem.
Legalábbis úgy érzem.
Meg tudnék győzni több ember, de én a falnak beszélek, mert a versenyek itt maradnak, mert a közönség hihetetlenül élvezi ezeket a versenyeket. Olyan módon, ahogy a régi Rómában a gladiátor viadalokat élvezte a közönség. De kérdezd meg a gladiátorokat, hogy mennyire élvezik.
Köszönjük szépen, lehet, hogy nem élvezték. Viszont azt tudom, hogy lesújtó véleménnyel vagy az általános kulturális állapotokkal kapcsolatosan. Olvastam néhány interjút veled és beszélgetéseket, és azt is gondolom, hogy ez komoly szomorúsággal tölt el téged, mert hogy az általad képviselt életforma, a mentalitás, annak az egyik alapja az a művészet és a kultúra, és mintha ez oly módon és olyan látványosan kihalóban vagy csökkenőben lenne az ez iránt érdeklődés. Ezt tényleg így látod? Vannak erre konkrét példáid, vagy egyszerűen csak megérzéseid vannak?
Inkább megérzésem. Azért nem szeretnék ennyire borulátónak lenni, szóval azért nincs elveszve az egész dolog. A művészet megmarad, és a klasszikus zene, hát én nem állok be ebbe a sorba, hogy ez kihalóban lenne, vagy hogy válságban van. De különbséget kell tenni a mennyiség és a minőség között. Szóval rengeteg a hangversenyek száma.
Több, mint régen?
Sokkal több, mint régen, és sokkal nagyobb a hallgatóság, ugye? Az, ha azt gondoljuk, hogy Schubert egy ilyen úgynevezett Schubertiád, én itt Bécsben egy barátoknak a lakásában egy pár embernek játszott. Igen. Ugye ez egy ilyen hangversenyterem, mint itt a bécsi Concerthaus, kb. 2000 férőhely, hát ez rengeteg. És még ennek a sokszorosa, amit az internet és a YouTube kínál ma. Csak nem érzem a
hatást?
De a hatást érzem, csak ez, mi nem hatásra játszunk, tudod? Nem kifelé, nem szabad sikerorientáltnak lenni.
Értem.
Ha siker van, örülünk neki. Senki se akarja, hogy záptojással dobálják meg. De a záptojással megdobálás az egy nagyon csúnya dolog, de az kihalt. Nincs. Szóval tulajdonképpen a legborzalmasabb koncerten is taps van.
Aha.
Nincs különbség, tudod?
Igen, én arra gondoltam, és ezt talán nem mondtam el pontosan, tudom rólad, hogy te úgy gondolod, hogy a muzsikus nem elég, ha zenél, nem elég, ha a kottát megnézi alaposan, és végig gondolja, hogy mi van abban, és hogy mi van egy zenem darab mögött, hanem ha kiállításra jár, ha olvas, ha képzőművészettel, ha tánccal, ha bármilyen más műfajú kulturális élménnyel kapcsolatban van, akkor lehet igazán jó zenész. Ezt nyilatkoztad nem is egyszer. Ezt most is így érzed?
A legnagyobb mértékig, igen. De ezt kibővíteném a hallgatóságra is. Ugye ezért én hibának tartom, hogy a zeneoktatás az a kizárólag a hivatásos zeneművészek képzésével foglalkozik. És nekünk a hallgatóságot is fejleszteni kell. Szóval nagyon fontos, hogy 20 év múlva kik fognak hangversenyre járni, és hogy fognak zenét hallgatni, mert azt tapasztalom, hogy érdekes módon olyan országokban, ahol ezt nem várom, Koreában például, Dél-Koreáról beszélek, nem Észak-Koreáról, ott míg mi itten siránkozunk, hogy milyen idős a közönség, nekem ezzel különben semmi bajom nincs, mert szeretem az idős embereket, meg azoknak is kell valahová járni, mert a diszkotékban nem járhatnak.
Járhatnak, csak nem járnak,
mert ez egy generációs különbség. Ugyanakkor Dél-Koreában a közönségnek a túlnyomó része fiatal. Hát 20 év körül van az átlag életkor, és valami olyan lelkesedés, hogy azt nem lehet mondani. És nem csak az, hanem sokszor úgy érzem, hogy én most sokszor beszélek a közönségnek, szóval nem, hogyha...
Bernstein annak idején?
Hát az a példaképe, igen, ő ezt remekül csinálta, én csak próbálok a nyomába szegődni, de amikor egyedül játszom, ugye egy zenekarral ezt nem lehet megcsinálni, mert ott tervezni kell a műsor, de a szóló koncertjeimnek a műsorát az többnyire nem adom meg, hanem a helyszínen bejelentem, mert tényleg magam is rendelkezésemre áll, nem tudom, több száz zenemű, és most mihez van kedvem most játszani. Hát ez egy gyönyörű dolog, és nekem ez egy szabadságot ad, és akkor...
Ez izgalmas lehet neked is, hogy mire jutsz majd akkor éppen.
Igen, hát azért nem abban a... De bemegyek egy ilyen terembe aznap reggel, és akkor mi jut eszembe erről a teremről, milyen a zongora, milyen az akusztika, most itt ez a Beethoven szonáta szól jobban, vagy a másik, vagy a harmadik, és azt nem tudom 2 évvel előre megadni.
Tehát a hangulatottól is függ, de itt közbevetek egy kérdést, csak aztán majd folytasd azt az előző gondolatot, hogy nem felejted el a partitúrát, vagy a kottát? Az ember meg tudja őrizni, akármilyen korú lesz, hogy tudjon, mert te kotta nélkül játszol.
Többnyire, igen. Hát nézd, én a sors megáldott egy nagyon jó memóriával, arról én nem tehetek. Arról én nem tehetek, hát ez egy adottság, de azért azt ápolni kell, és gondozni kell, szóval azt nem, nekem olyan zeneművek is, amiket fél évszázada játszom, azt mindig újra tanulom, és minden nap valami új eszembe jut róla. De az emlékezetem az nem szokott cserbe hagyni.
De jó neked, na de akkor mit mondasz a közönségnek, mert ezt kezdted el mesélni?
Hát elsősorban bejelentem, hogy most mit fogok játszani, és akkor valamit mesélek nekik a zeneszerzőről, vagy arról az adott műről. És ezt nagyon jó néven veszik, mert olyan helyzetbe kerültünk, hogy ha megkérdezed a hallgatóságnak a túlnyomó részét, hogy most például ez a Mozart szimfónia maguk szerint ez egy tragédia, vagy egy komédia, és akkor ilyen tudatlanul úgy néznek, szóval azért azt úgy tudni kéne valahogy, hogy tudom én, hogy a Hamlet az egy tragédia, és a Szent Ivánéi álom az egy vígjáték, és nem fordítva. Ugyanakkor a Hamletben is vannak komikus részletek, és a Szent Iván Eljálomnak a komédia az nem egy üres vicc, hanem mint humorban nem ismerek tréfát. Az egy nagyon mély dolog. De hogy ma ezt így el kell magyarázni, hogy kérem, most Mozart írta ezt a szonátát, és ezt akkor írta, amikor az édesanyja Párizsban meghalt. És akkor ezt már másképp hallgatják. A ma játszott ugye,
Brahms
zongora verseny, ez egy nagyon tragikus darab, ez nem egy vicces darab.
Ez a Clara Schumannnal volt kapcsolatban, jól tudom?
Hát még Robert Schumannnal van kapcsolatban, mert itt még a fiatal Brahmsval, ezt úgy szoktam mondani, vagy nem is, nem nekem jutott eszembe, hogy van a szakáll nélküli Brahms. Szóval ez egy fiatal embernek a műve, és aztán később jött
a
szakáll.
És tragédia benne.
A tragédia az, hogy...
A második része az nagyon szomorú.
De rögtön már az első tétel rendkívül szomorú, mert Schumann, Robert Schumann az neki a példaképe volt, hogy ő megjelent a Schumann házaspárnál, mint egy ilyen fiatal titán, és Robert Schumann és Klára őt a szárnyaik alá vették. És Schumann nem csak egy csodálatos zeneszerző volt, hanem a korának és minden időknek a legfontosabb zenekritikusa. Tehát volt Neue Zeitschrift für Musik, új zenei újság, és ezt Schumann alapította. Tehát hogyha ő ott valakiről egy fantasztikus cikket írt, akkor
az bekerült a köztudatba,
és ez történt Brahmsszal. És ugye Schumann megpróbált véget vetni az életének, és öngyilkossági kísérletet követett el, beleugrott a Düsseldorfban a hídról, a jeges Rajnába, és szerencsére ott voltak halászok, és kifogták, de szóval ez volt az élmény, ami ezt a zongora versenyt így lette, és akkor jön a második tétel, ami nem csak, hogy egy felemelő zene, de hogyha tudjuk, hogy mi van mögötte, és hogy ez egy misének az egyik tétele lett volna, Benedictus. És ez a szöveg, hogy Benedictus qui venit in nomine Domini. Szóval, hogy Isten nevében jön az áldás. És akkor ezt még a muzsikusoknak is el kell magyarázni, mert ez nincs ráírva a kottára. És akkor, hogyha valaki ebbe belegondol, akkor nem csak trallala játssza a hangokat, hanem Benedictus, és próbálja ezt a szöveget is ráilleszthetni a zenére, és akkor már nem csak hangokat játszik, hanem valamit, ami mögötte van, egy mondani valója van.
Siff Andrással beszélgetek a Dobszerdában, a legnagyobb örömömre. Még rengeteg kérdésem van, és nagyon telik az idő. Az is igaz, hogy a koncertek előtt szeretsz elmenni kiállításokra? Azt is olvastam valahol, hogy talán épp Schubertről beszéltünk az előbb, hogy Kaspar David Friedrich az, akit összekötsz vele valamilyen módon, vagy ezt rosszul tudom?
Mert
a Véderrejze miatt?
Igen, meg a természet ábrázolása is, ahogy tulajdonképpen ők nem ismerték egymást. Csak ez ugye Schumannról irodalmi asszociációim vannak. És
Schubertről megképzőművészeti ezek szerint.
Nem, csak ott is irodalmi is van, hát akár Goethe, akár Schiller. De igen, a képzőművészet és egy múzeumban elmenni, az egy inspiráció. Nem tudom, hogy ma lesz-e időm rá, de...
Menél? Albertinában van egy Chagall kiállítás most éppen. Chagall érdekel?
Már elég Chagallt lát, nem tartozik a kedvenceim között.
Hát akkor biztos Rembrandt.
A Kunsthistorisches Múzeumban van most. Hát Rembrandt az egyik legnagyobb festő. Ez nekem egy Beethovenhez hasonlítható a zenében.
Akkor most térjünk arra, hogy a fesztiválzenekarral lépsz most föl, sőt, egy turnén is részt veszel, több állomásán is te fogsz zongorázni, ha jól tudom, Kölnben, Párizsban, talán még valahol Németországban. Azt gondolnám, és úgy láttam is, ahogy Fischer Ivánnal összehajoltatok a koncerten, hogy ez neked egy kicsit ilyen hazatéréses állapot lehet, amikor a fesztiválzenekarral zenész. Ezt én jól gondolom?
Jól gondolod, így van. Hát Ivánnal nagyon régi a barátság és a kapcsolat, tulajdonképpen gyerekkorunk óta, és hasonló környezetben, hasonló millióban nőttünk fel.
Ismertétek egymást kisgyerekként is, vagy mikor találkoztál vele először?
Úgy emlékszem, hogy ismertük egymást, és az egész családdal, Ádámmal is, és a Fischer Eszter, a Iván és Ádámnak a húga, azzal egy padban ültem szolfézs órán a Kertész utcai iskolában, a Recsányi Magda néni tanított szolfézsra, és az Eszter volt a padtársam. Szóval ezek nagyon régi gyökerek. És a zenekarban is, hát az, ők már azért fiatalabbak, de még vannak muzsikusok, akiket régóta ismerek, sőt, még talán tanítottam is egyet-kettőt, mint fiatal kamarazenekar.
Hát láttam, hogy üdvözölted őket és most, hogy megjelentek itt.
Nagyon szoros a kapcsolat, és miután sajnos még mindig olyan a helyzet, vagy a világ, hogy még nem térhetek vissza. Ez megint csak, erre nincs törvény, én törvény szerint visszatérhetek Magyarországra, ez megint egy etikai, vagy morális kérdés a magam részéről, hogy...
Azt mondtad, hogy amíg Orbán Viktor irányítja Magyarországot, addig te nem szeretnél Magyarországra menni. Ez nagyon szigorú döntés a részedről.
Hát így van, de nekem hát tulajdonképpen semmi közöm hozzá, szóval Orbán Viktor irányítja Magyarországot, mert az embereknek egy nagy többsége, vagy nagy része ő rá szavaz. Mint ahogy most Trumpra szavazott egy nagyon nagy többség. Szóval ez nem vicc.
És akkor most már az Egyesült Államokba sem fogsz menni?
Logikusan lehetne mondani, hogy akkor most nem megyek az Egyesült Államokba.
Ezt akartam kérdezni pont.
4 évvel ezelőtt azt is mondtam, hogyha 20-ban újra választják, akkor tényleg nem mentem volna. És most, hát tudod, az ember most... De ezt ugyan nem tudom most logikusan megmagyarázni, mert akkor visszakérdezel, hogy ugye ha eljönnék Magyarországra játszani, akkor a hangversenyre nem az Orbán Viktorra szavazók jönnének.
Hát pont ez az, hogy nagyon hiányzolt a Magyarországról éppen azoknak, akiknek nagy szükségük lenne rád.
Nem tudom. Nem lehet ennyire szigorúan venni ezt a dolgot, de végül is most mit nekem az Egyesült Államok, de Magyarország az a szülő országom, nem?
De éppen
és
ezért gondolom.
Az a anyanyelvem. Bocsáss meg, de szóval azok a külföldiek, akik jönnek Magyarországra, és el vannak ragadtatva, hát imádják Magyarországot, de egyik se tud magyarul. Tehát ha az ember tud magyarul, és tudja követni, hogy mi történik a közéletben, akkor az más. Szóval erre nem tudok egyértelmű választ adni, de csak annyit, hogy az embernek a szülőhazája és a szülőország az fontosabb, mint a többi ország. Mert hogyha az ember nagyon szigorú lenne, akkor tulajdonképpen hova mehet az ember ma?
Ez így van, ez nagyon logikus következtetés a saját magad döntését illetően, és ezért nincs válasz valószínűleg arra, hogy miért nem jössz haza.
Vegyük Oroszországot. Én tulajdonképpen a legszívesebben eddig Moszkvában, és főleg Leningrádban, szóval Szentpéterváron, az egy olyan csodálatos város. Ott olyan élményeim vannak, ilyen hallgatósággal soha sehol nem találkozom. Ennek dacára, ami most történik Oroszországban, ez teljesen egyértelmű, hogy az ember most morálisan nem mehet Oroszországba. Amíg ez a háború tart, és remélem, hogy már nem tart sokáig, de ki tudja. Szóval ezt az embernek magának el kell dönteni. Ugyanakkor vannak kollégáim, akik habozás nélkül most is elmennek Oroszországba játszani, mert hát ugye az embereknek szükségük van a zenére, meg szükségük van a kultúrára, meg mi nem vagyunk a háború pártján, de hát mi a békét terjesztjük, és az a békés egymás mellett élés, de ez szerintem ez nem ilyen egyszerű.
De miért jöttél el annak idején Magyarországról, 79-ben, ha jól néztem? Mi volt akkor a háttér? Az nyárta, ilyen pletykákat lehetett hallani, hogy az volt az az időszak, amikor váratlanul, vagy nem váratlanul, szinte ugyanabban az évben, vagy ugyanabban az évben három egészen kiváló zongora tehetség bukkant fel, ugye Ránki Dezső, Kocsis Zoltán és Siff András. És hogy te úgy érezted, hogy ebben a szoros, pici országban három ilyen tehetség nem fér meg egymással. Ez igaz, ez a pletyka, vagy ez pletyka, és semmi köze nincsen a te döntésedhez?
Semmi köze. Ez pletyka. Persze. Azt mondhatom, hogy nem politikai okokból jöttem el. Az igazán nem. Csak mai napig csak szeretettel és hálával, nagyon hálás vagyok Magyarországnak, és még annak az úgynevezett átkos rendszernek is, mert olyan nagyszerű nevelést és zenei képzést kaptunk, ingyen és bérmentve. Hát az sehol a világon nem. Szóval, hogyha én a jelenlegi képességeimmel, és hogyha én Franciaországban vagy Angliában születtem volna, akkor nem is lettem volna zenész.
Ez komolyan mondod?
Egész komolyan. Hát az egész más, az egy más világ. A Magyarországon, és abban az időben szerintem ez ma sokkal nehezebb, mert az egy nagyon sivár világ volt, borzalmas világ volt. Szürke. Hát szürkénél szürkébb világ volt, és a kultúra, és különösen a zene, ami egy elvont művészet. Szóval a zenét nem tudták az acélelvtársék úgy kontrollálni, mint az irodalmat, vagy akár a képzőművészetet. Szóval mondhatom, hogy a zenei világban nem voltak elnyomottak. Hát a Fischer Anni volt a legnagyobb zongoraművész, és tényleg ő volt a zene, nem lehetett mondani, hogy jaj, miért nem a Szabó Pista, és miért a Fischer Anni? Mert az volt, és a Kovács Dénes volt a legjobb hegedűs, és a Ferencsik János volt a legjobb karmester, és ez így is volt. Aztán úgy 56-ban sok mindenki elment, de maradtak, és a Zeneakadémia az csodálatos volt.
Akkor miért jöttél el?
Mert befejeztem a Zeneakadémiát, és úgy éreztem, hogy ebben a nagyon folytogató légkörben, mert az bizony folytogató, nem tudom, lehet, hogy ma is folytogató, de nem annyira, mert ma nyitva vannak az ajtók. Nyitva van az ajtó. Akkor nem volt nyitva az ajtó, szóval nem lehetett kijönni Bécsbe. Hát nem tudom, hány éves voltam már, amikor először eljuthattam Bécsbe. És nézem, hogy ma fiatal növendékek. Párizsba megyek kurzusra, meg Londonba, meg Los Angelesbe, meg Sydneybe, meg röpködnek ide-oda, de nem lesznek jobbak. És mi nem mehetünk sehova. Emlékszem, az egyetlen kurzus, ami nagyszerű volt, az Kelet-Németországban, az NDK-ban volt, Weimarban. Uh-huh. Az volt az egyetlen, ahova kimehettünk.
Igen.
És milyen jó volt, nagyszerű. De az ember megbecsülte, ez nem vett semmit se az ember magától értetődőnek.
De amikor 79-ben eljöttél, ugye voltál 26 éves, talán nem tudom, jól számolom, mert 25-26 éves, akkor egy egészen új világgal, egy egészen új élettel kellett szembesülnöd, és mindennel, amit addig Magyarországon elértél, azzal tulajdonképpen szakítanod kellett. Ez nem lehetett könnyű, tehát ez egy óriási és komoly döntés volt. Konkrétum is állt mögötte, vagy egyszerűen csak féltél attól, hogy beszorulsz ebbe a szorító közegbe?
Igen, és be is szorultam volna, mert ez nem egy jó légkör, és borzasztó, miután a nem is olyan kis ország Magyarország, vannak annál kisebbek is, de ez a borzasztó irigység és rossz indulat, hát ez rettenetes. Azóta tapasztaltam ezt másutt is, de azért megint csak az embernek a saját országában ez jobban fáj. És miután az előbb mondtam, hogy nem a politika, de volt egy ilyen függőségi viszony, hogy emlékszem, volt az Interkoncert című...
Akik intézték a koncertet.
Vállalat, vagy minek nevezhetem. Csinálták ők a dolgukat a jobban, rosszabbul, de ahogy próbálták, de hogy az ember kapott egy meghívást valahonnan, valami csoda folytán, és akkor a Interkoncert, szóval akkor kiengedtek téged.
De a fogoly lennél, és kicsit kiengednek.
És akkor utána haza kellett jönni, és akkor volt ez a rendkívül megalázó, most elszámolásra be kellett menni. Hogy tényleg az embernek az anyagiak nem fontosak, de az ember kapott egy honoráriumot, nagyon szerény honoráriumot, és akkor ez megvolt adva, hogy most be kell menni a Interkoncertbe, és elszámolni, és akkor ennek a honoráriumnak a nem tudom hány százalékát megtarthatod valutában, és a többit be kell váltani forintba. Valami mai szemmel nézve ez nevetséges, de ez olyan rendkívül bántó volt, és megalázva.
Gyerekinek nézték az ember?
Igen, és akkor az ember mondta, hogy ennek így kell lenni, és emlékszem az anyám az, hogy fiam, te itt élsz, ennek így kell lenni, de és akkor úgy gondoltam, hogy nem hiszem, hogy az anyukámnak igaza van.
Szomorú volt, mikor eljöttél?
Nem is tudtam neki ezt bejelenteni. Ő ezt soha nem értette volna meg.
Titokban jöttél el?
Teljesen titokban. Hát úgy jöttem el, hogy valahol Angliában voltam egy koncertturnén, és akkor elfelejtettem hazajönni, és onnan írtam a anyámnak egy levelet, és az Interkoncertnek, és akkor emlékszem, még utánam is küldték a mamát, hogy próbáljon jobb belátásra terelni, de nem sikerült neki, és aztán egy pár év után ő is belátta, de hát tudod, ezek nagyon nehéz dolgok, meg ugye anyám egyedül volt, akkor már a nagymama se élt, és akkor próbál, hogy a lelki ismereted az diktálja, hogy neked most a mamáról gondoskodni kell, és valahogy gondoskodni is kell, de egy fiatal embernek mégis előtte van az élete, és én nagyon hiszek az idős emberekben, de azoknak már ők már a zeneileg beszélve, ők már a kóda részben tartanak, szóval a függelék. Annak is jól kell menni.
Ez így van.
De szóval én nem hiszek abban, hogy egy gyereknek kötelessége és lelkiismeretileg is és kötelessége lenne, hogy feladja saját életét és jövőjét azért, mert a szülőkről gondoskodni kell. Ez így nincs rendjén.
Te sose bántad meg, hogy eljöttél. Jól döntöttél ezek szerint. Hány állampolgárságod van?
Hogyha ez volt a legjobb döntésem életemben. De akkor 25 éves voltam, és az az utolsó pillanat volt. Szóval ezt nem szabad túl soká hagyni. Az állampolgárságokat nem gyűjtöm.
De van kettő legalább, vagy
hát
három.
Nézd, elvileg a magyar állampolgárság az van, ez mert örök. Ahol születtél, az örök. Útlevelem nincs, mert a Orbán kormánytól én nem akarok szívességet kérni. Nem, az nem lenne etikus. Még akkor is, mikor ugye angol, brit állampolgár vagyok, és mikor most a Brexit megtörtént, hát az egy Isten csapása. Angliának is, meg...
Persze, hát, a világnak is.
És ugye akkor nagyon fontos volt, és mindenki, aki most brit állampolgár és utazni akar, akkor az brit útlevéllel, akkor az afgánokkal állsz egy sorban. Tehát akkor nagyon fontos egy Európai Uniós útlevél. És azt megkaptam Ausztria. Nagyon nem Ausztria, az két lábbal rugott fenékbe. Igen. Pedig ott van állampolgárságom.
Na, ezt mondtam, hogy őtőlük kaptál állampolgárságot.
Igen, de az 87-ben volt, és akkor 87-ben, hát ezek ilyen részleg, ez nem hiszem, hogy ez érdekli a hallgatókat.
Jó, de hogy kaptál végül valamilyen másik állampolgárságot?
Igen, a németet kaptam. Uh-huh. Arra való tekintetel, hogy én nagyon sokat teszek a német kultúráját. Tényleg sokat teszek, mert tulajdonképpen a repertoáromnak a 90%-a az német. Ez nagyon furcsa, hogy akit a régen Auschwitzba vittek volna, ha éltem volna, akkor most kapok a németektől egy állampolgárságot. Ez a sors iróniája.
Hát a világ ilyen bizarr dolgokkal és döntésekkel van tele. Még nagyon sok mindent tudnék kérdezni tőled, és beszélgetni, de már megint kopogtatnak, és rád sokan várnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre és a Klubrádió rendelkezésére álltál. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen Siff Andrásnak. Most idézek abból a néhány mondatból, amelyet a fesztiválzenekar zenészei közül Gulyás Emese írt egy üzenetben. Így írt a szerda estéről, hogyha Sir Siff Andrással zenélünk együtt, akkor valami egészen különleges születik. A zongora csillogó hangja betöltötte a hatalmas termet, hol áradó emócióval, hol hajlékonyan, hol a régi korok beszédszerűségével szólva. A hosszú orgonapontok felett szabad kádenciává változtak a hangjegyek, kiemelve minket az időből. Ezért is szeretjük Brahmsot, Siff András művészetét, és ezért a változatosságért, zenei gazdagságért tudjuk várni a koncerteket. Egymás után, sorban, mind az eljövő 11-et, amikor is Siff András többször is fellép majd Európa néhány városában. És most hallgassunk bele Brahms D-moll zongora versenyébe, amit Siff András oly gyönyörűen játszott. A mai műsorban Lantos Dániel, Laj Viktória, Csorba László, Mátyus László és Lőrinc Csaba segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.